Iránba mindig is el akartunk menni, de tudtuk, hogy nagyon alaposan elő kell készíteni az utazást, hogyha igazán érdekes és tartalmas anyagot akarunk hazahozni, mert Iránban finoman szólva nem látják szívesen az újságírókat. Úgyhogy nagyon sokáig szerveztük, nagyon sokáig tartott a szervezés. Volt egy-két iráni ismerősünk a világban, például Párizsban vagy New Yorkban, de ők többnyire ellenzékiek, akik éppen ezért jöttek el Iránból, és azt mondták, hogy a legtöbb barátjuk vagy börtönben van, vagy figyelik őket, úgyhogy nem tudnak segíteni.
Ezért aztán már itthonról álnéven több e-mail címről jelentkezett a szerkesztő kollégánk a különböző esetleges kontaktoknál, hogyha kiderül, hogy az illető kormánypárti, akkor az ne lehetetlenítse el teljesen a forgatást.
Mi pedig jelentkeztünk egy nemzetközi rövid filmfesztiválra, dokumentumfilmesekként, hogy hadd forgassunk a fesztiválról. Tehát mindenképpen szerettünk volna egy fedő történetet, hogyha bárki megállít minket az utcán, hogy mit csinálunk itt két kis kamerával, akkor legyen mit mondani. És ezt a filmfesztivált szintén kormánypártiak szervezték, ezért nagyon sokáig húzták az engedélyezési folyamatot, végig azt sugalták, hogy nem fog menni. Aztán végül két nappal a fesztivál kezdete előtt, amikor már úgy nézett ki, hogy egyáltalán nem megyünk Iránba forgatni, kaptunk egy e-mailt, hogyha akarunk, akkor mehetünk. De hivatalos meghívó levelet nem küldtek, úgyhogy azonnal vettünk két repjegyet, megérkeztünk rögtön a fesztivál irodába, és a szervezők egyszerűen nem hittek a szemüknek, mondták, hogy ők biztosra vették, hogy nem fognak minket beengedni az országba.
Így kezdődött, és aztán még furcsában folytatódott, mert mi házas párnak adtuk ki magunkat, még gyűrünk is volt, mert tudtuk, hogy vannak olyan hotelek, ahol csak a házas párokat engedik egy szobában aludni. És aztán az egyik nap a fesztivál szállodájában véletlenül rossz szobában nyitottam be a mellettünk lévőbe, ahol három öltönyös iráni férfi ült az ágyon. Ettől persze megijedtünk, hogy akkor biztos a másik szobából figyelnek minket, és az ágy alatt digitalizáltuk a nyersanyagot, éjszakánként meg fiatal házasok hálószoba hangjait imitáltuk, és így próbáltuk meg még inkább hitelesíteni az álcánkat, hogy aztán késő éjszaka leléphessünk, és forgathassuk az on the spotot.
Este a helyszín Irán.
Itt tartják fogva a világon a legtöbb újságírót.
Filmes diákokként érkezünk, hogy az iráni mozin keresztül mutassuk meg az elnyomást és az ellenállást.
Illegális fotóstúdió, ahol a lányok úgy tesznek, mintha nem is Iránban élnének. Betiltott rendezők, akik talán sohasem térhetnek vissza a hazájukba.
És velünk egykorú srácok, akik másfél éve az életüket kockáztatva tüntettek a hatalom ellen. Az iráni ellenállásról Teherántól Párizsig a filmvilágán keresztül az On the Spotban.
It's Tuesday, October 19th. I'm not released from Paris, the alarm is on to. Inflation worries, subway train is boiled down to a simmer. Higher biscuits are running at tobacco prices and social inflation at the consumer level.
Iszlám köztársaság fővárosában, Teheránban vagyunk. Ahogyan a volt amerikai elnök fogalmazott, a gonosz tengelyén. Ezek a graffitik az egykori amerikai nagykövetség épületén hirdetik, hogy Irán nem kér a nyugatból.
Már több mint 30 éve. Addig Iránt évtizedeken át a sah irányította. Miközben az ország egyre modernebb lett, Perzsia ősi kultúrája egyre inkább nyugatiasodott. Aztán a korrupció, az amerikai befolyás és a gyenge gazdaságpolitika miatt az irániak tüntetésekbe kezdtek. A sah válasz a börtön, kínzás és több száz tüntető meggyilkolása volt.
1979-ben kitört az iráni forradalom. A sah elmenekült, az emigrációból hazatérő Khomeini ajatolla kijelentette, hogy vége a nyugati elnyomásnak, és jön az iszlám.
A forradalmat tömeges nyilvános kivégzések követték, a nők másodrangú állampolgárokká váltak, az emberek félelemben kezdtek élni.
Ma kevés országról ad sötétebb képet a nemzetközi média, mint Iránról. Csak az atomprogramról, Izrael folyamatos fenyegetéséről és az emberi jogok sárba tiprásáról hallani.
Pedig mindezek mellett van egy másik Irán is. Egy fejlett, modern ország 75 millió emberrel, elképesztő vendégszeretettel és egy ősi perzsa kultúrával. Kevesen tudják, hogy a népesség fele még nincs 25 éves, tehát még csak nem is élt az iszlám forradalom idején. Nem gondoltuk volna, hogy Teherán utcáin kézenfogva sétálgató párokba botlunk, vagy hogy sok fiatal lány színes kendőket és farmer nadrágot hord. A turisták remekül érzik magukat, 25 ezer zsidó él békében Iránban, az egyetemisták 65%-a nő, és a lakosság majdnem fele internetezik.
Teherán északi fejlett részein bizony egy teljesen másik országban sétálgatunk, mint amit a nyugati médiában láttunk. A férfiak és a nők is jobban adnak a megjelenésükre, mint mondjuk a budapestiek többsége. A tökéletesen belőtt frizura, az elképesztően igényes smink és a rengeteg plasztikázott arc mind-mind azt üzeni, hogy hiába az iszlám törvény és a sok szabály, a kereteket feszegetve csak azért is megmutatják, hogy mi van a kendő alatt.
Teheránban nem csak fekete csadoros nők vannak, hanem ilyen hátrahúzott kendős modellányok. Törvényben az van, hogy nem szabad sminkelni, nem szabad kilátszódjon a hajuk a nőknek, és ez egy ilyen furcsa ország.
Nem véletlen, hogy Irán világ első az arcplasztikában. Az iráni televízió szerint a világ orrplasztikai műtétjeinek a kétharmadát ebben az országban hajtják végre. Teheránban mászkálva kicsit zavarban is vagyunk, hogy akkor most a gonoszság tengelyén az egyik legősibb kultúrában, vagy az orrplasztika hazájában járunk.
Minden az egyetlen a modern bevásárlóközpontban és az ajatollahok vigyázó szemei tekintenek a amúgy nyugatiasodó iráni fiatalokra.
2009 nyarán az emberek nem törődtek az ajatolla mindent vigyázó szemeivel, a vallási rendőrséggel és a hatalom fejlett titkos szolgálatával. Egyszerűen az utcára vonultak. A tüntetések a legutóbbi elnökválasztás után kezdődtek, amikor a hivatalos eredmények szerint Mahmoud Ahmadinejad elnököt újra választották. Csak hogy az ellenzék szerint csalás történt.
Százezrek vonultak az utcákra, napokon át az egész világ ezeket a mobiltelefonnal rögzített képeket nézte. A rezsim több tucat tüntetőt meggyilkolt, 4000-et börtönbe zárt, blokkolta a telekommunikációs hálózatokat és berekesztette a tüntetéseket. Azóta csend van. Az ellenzék az internetre és a művészetekbe menekült. Ez a 27. nemzetközi teheráni rövidfilmfesztivál helyszíne. A kendőktől eltekintve olyan, mintha valamelyik budapesti szórakozó helyen lennénk. Fiatal filmesek, fotósok, művészek, egyetemisták.
Mi a fesztivál nemzetközi vendégeiként érkeztünk, mint filmes diákok. Nem véletlenül. Irán tartja fogva a legtöbb újságírót a világon. A független nemzetközi sajtó pedig gyakorlatilag nem jut be az országba, vagy nem jut ki.
Nem sokkal előttünk érkezett két német riporter Iránba, hogy titkos interjút készítsenek egy kövezésre váró asszony fiával. Amikor ezt a filmet vágjuk, még mindig börtönben ülnek.
Éppen ezért nem derülhet ki rólunk, hogy nem csak fiatal filmesek, hanem digitális újságírók is vagyunk, akik az iráni filmen keresztül szeretnék megmutatni az iráni ellenállást.
Gyűrűvel az ujjunkon, nászutas filmesekként járkálunk a fesztivál helyszínein, hogy időnként fiatal házasságunkra hivatkozva meglóghassunk a hivatalos programról, és forgathassuk az on the spotot.
A fedősztoring tökéletesen működik. A Magyarisztánból érkező ifjú házasokra kíváncsi még a helyi sajtó is. Interjút kér az iráni tévé és a fesztivál újságja is.
Mahmoud Ahmadinejad, aki alig két éve brutális módon tiporta el a tüntetéseket, több ezer fiatal záratott börtönbe, most a filmfesztivál vendégeinek üzeni, hogy ha az itt vetített filmek alkotóinak tiszta, nyílt és őszinte ablakán keresztül nézzük a világot, meg annyi csodát és szépséget találunk majd.
Annál is inkább, mert a hatalmat kritizálni merészelő rendezők nem kapnak pénzt a filmjeikre. Ha pedig külföldi pénzből mégis sikerül forgatniuk, a filmet nem vetíthetik az iráni mozik és nem kerülhet forgalomba.
A fesztivál vetítésein cenzurázott iráni filmeket nézünk. Szinte kizárólag fekete lepelbe burkolt nőket mutatnak.
Mielőtt kilépnék az utcára, fel kell tennem a kendőmet, méghozzá úgy, hogy biztosan ne csúszson le a nap folyamán. Azt a trükköt láttam az iráni lányoktól, hogy csinálnak egy lófarkat,
a fejük tetejére, és ez fogja megakadályozni, hogy a kendő lecsúszson. Kendő egyébként azért kell a vallás szerint, mert a szexualitás jelképe a haj, és a férfiaknak bűnös gondolataik támadnak, hogyha látják a hajunkat. Ez egy kicsit önző álláspont. Az a baj ezzel az egésszel, hogy főként politikai jelentősége van a kendőnek Iránban. Mert 1936-ban a sah hozott egy rendeletet, hogy a kendő hordását megtiltja, és akkor le kellett vennie minden muszlim nőnek a kendőt. Ez azt jelentette, hogy a vallási vezetőkkel ő végzett, tehát állami hatalomban. Aztán a forradalom után Homeini ajatolla a kendőt újra kötelezővé tette, nem lóghatott ki egyetlen hajt is se, tehát nem úgy jártak a lányok, mint manapság, hanem feketébe burkolva szigorúan. És a kendő már megint csak egy politikai szimbólum lett, ami azt jelentette, hogy most vallás van hatalmon, az iráni iszlám köztársaságban mindenkinek kötelező kendőt hordani.
A metrón a férfiak és a nők egy kocsit leszámítva együtt utazhatnak. Mi véletlenül pont a vallásos utasoknak fenntartott kocsiba szállunk.
Hiába vagyunk eszerrel, férj és feleség. A kocsiban külön elkerített részre a nőknek és elkerített a férfiaknak. Úgyhogy mi itt vagyunk férfiak, ők ott vannak és itt van mellettük is egy házas pár. Ők sem lehetnek együtt, hanem közöttük van ez a
Egy garázsban berendezett illegális fotóstúdióban járunk, valahol Teherán külvárosában. A lányokkal a filmfesztiválon ismerkedtünk meg. A biztonságuk érdekében nem mutathatjuk az arcukat.
Elképesztő, hogy Teheránban vagyunk egy lakásban, ahol a lányok teljesen szabadjára engedhetik a fantáziájukat, és úgy viselkedhetnek, ahogy akarnak. Míg kint az utcán rengeteg szabálynak kell megfelelni, hordani kell a kendőt. Elvileg nem szabad festeni magukat, nem lehetne mondjuk egy ilyen kézfestéssel az utcán járni, de már azért is 50 dollárnak megfelelő bírságot kell fizetni, hogyha valakinek ki vannak festve a körmei.
A fiatal lányok úgy tudnak leginkább lázadni a rendszeren, hogy nem érdeklik őket a szabályok. Oké, hordják a kendőt, de kint van a hajuk, kifestik magukat, bizsukat hordanak, ékszereket hordanak, és megpróbálnak így lázadni. És hogyha elkapják őket, akkor utána bezárják őket a börtönbe, de hazamennek és megint kifestik magukat.
I don't know, you heard about Ershad, yesterday Ershad. Last summer they had three different kinds of this kind of peoples. Some of them for your makeup and for your clothes, and the other group for the people who are working with you. Yes. And the third one is for something like parties and celebrating, complete freedom. In Iran, everything can be possible secretly.
Mm-hmm.
Okay? A relationship, drink, drugs, everything, but secretly.
What happens if, I don't know, a girl gets pregnant and she's not married?
They have a abortion.
Is abortion legal?
No. It's underground and it costs too much. 5 years ago, we did for one of my friends about $1,000.
And it's not safe?
No, it's not safe.
How can a woman divorce? If a woman lives in a bad marriage, how can she divorce?
Terribly. In our rules, and also in religious rules, it's the right of men to get divorced. And also about keeping children.
Yes. To inherit, yes. Like a woman cannot inherit?
They can, but it's half of men, according to Islam.
Mm-hmm.
The Islam that they told us. I don't know what's the real Islam. I just believe in God. Mm-hmm. This revolution destroyed even our civilization.
The Persian civilization, you mean?
Yes.
Yes. My parents, for example, told me we didn't want this. We just wanted to live better. We didn't want these limitations. And it was very good for 1 year. And after that, they became to limit more and more and more. And now, after last year happens, I believe them. For this reason, now we try to move with more insurance. Yeah. We don't want to be so selfish, and for this reason, we don't want to change everything immediately. Mm-hmm. Because we don't want to reach to the same points 20 or 30 years later.
Wow, it's very beautiful.
Yeah.
Who will see this statue? Except us.
Yeah, her friends in at home.
Oh, just me.
Azt mondják, hogy ezeket a fotókat egymásnak készítik, megmutathatják a barátnőiknek, esetleg a barátaiknak, de tényleg csak a saját maguk szórakoztatására készülnek, azért, hogy jól érezzék magukat, azért, hogy szabadon érezzék magukat.
A fotós lány megkért, hogy legyek a modellje, mert ki tudja, mikor jár legközelebb európai lány a műtermében. Nem lehetett visszautasítani.
Hajnali 2 óra van Teheránban, és most hozott el ide 3 srác, akik több mint egy évvel ezelőtt itt a híd alatt vonultak fel másokkal együtt, aztán kerültek börtönbe, és ide hoztak most hajnalban, hogy ne lássák őket egyrészt, van közöttük olyan, akit még most is keresnek, másrészt pedig, hogy itt a helyszínen meséljék el, hogy mi történt velük, és mit csináltak itt ők, a zöld mozgalom, a Green Movement tagjaiként.
پلیس خیلی برخورد شدیدی میکرد. یه جوری مردم هم برخوردشون شدید بود. خیلی جا آتیش گرفته بود، شیشه‌ها شکسته بود. حکم تیر یه خبر منطقی به نظر میرسید اون موقع. خیلی ها گفتن باید نریم، خیلی ها گفتن ممکنه کشتار را بیفته. من خیلی از اون موقع فکر کردم که چرا اون روز رفتم انقلاب. اصلا ما به فرداش فکر نمیکردیم. همون با آرزوهای ما روز شنبه با اون خبر اعلام نتایج از بین رفته بود، انگار دنیا تموم شده بود، انگار دیگه توانی برای دوباره ساختن وطن وجود نداشت، بریده بود. فقط به نظرم میرسه مثلا یه چیز بود، اینکه هیچ کدوم از ما این طرف هم چیزی نداشت، هیچ وزنه سنگین ما رو این طرف نگه نمیداشت. هنوزم خوشحالم تا آخرش نموندم و صحنه‌های خونریزیشو ندیدم. شلیک مستقیم رو با به یاد بریم تو 3 خرداد. امروز که ما اینجا وایسادیم، آخرین خواسته مورد توافقی که دست کم مهندس موسوی مطرح کرده، اجرای بدون تنازل قانون اساسیه. من فکر می‌کنم خواسته بسیار منطقی و سنجیده‌ایه. یک خواسته حداقلی و قابل دسترس، اما واکنشی که دارم می‌بینم واکنشی نیست که به اعطای این خواسته منجر بشه. یک خواسته حداقلی و قابل دسترس، اما واکنشی که دارم میبینم واکنشی نیست که به اعطای این خواسته منجر بشه. اتفاقا برعکس، حاکمیت مثل که تصمیمشو گرفته هر چقدر که میتونه از این خواسته دور بشه و قانون شکنیاشو روز به روز گسترش بده. من امیدوارم کار به همینجا ختم بشه، وگرنه با این روندی که من دارم میبینم در آینده این نچندان دور جنبش بجز به سرنگونی نظام خوبه؟
بای منم بیام دور سر
نیشه نادیر واقعیتش نمون که بازه چیه؟
بابا اومده فیلم نگیره دیگه همینجوری فیلم
This is not the place.
This is what
you
should be worried.
You should be afraid of. This is the place for the traffic.
This is the traffic police.
Yeah.
Which police should I be afraid of?
The one with black cars or also white and green ones. A week after the election, where all those hopes were converted to anger, to disappointment, it's like a nightmare for me. That's going on. The people are thinking, they're talking, and developing their demands. So it's the government and the dictatorship regime is afraid of any kind of activity, even social activities, artistic activities.
This is why Facebook and Twitter and many other sites are banned or filtered.
People to have related to each other, to talk to each other. I know a lot of friends who think maybe an invasion of a foreign country would make the process faster.
Really? A lot of friends you have?
Yeah.
You are waiting for foreign invasion?
I'm not, but...
Like in Iraq or Afghanistan?
Yeah. There are a lot of people who think the only way to take down this dictatorship is the invasion of a foreign country.
Which foreign country are we talking about?
The United States or Israel.
Don't tell me that in Iran there are people who are waiting for the invasion of Israel.
They are waiting. You don't know that.
Wow.
I know a lot of people in Tehran who doesn't want to involve in political actions and suffer the consequences. They want to put this responsibility on the shoulders of someone else. And that someone else will be a foreign country.
What do you think about it?
Me, myself, right now, I think I will go to, if someone invades my country, I will go to the war. Even though I'm against violence, but I'm also against someone who is going to invade my country.
So you would defend your country?
Yeah, I'm just someone who loves this country.
این چیزی که به من ماشین نیستم که به من دیکته بکنم به من بگم و من اون رو انجام بدم همینطور ادامه داشت تمام مناسبت ها رو رفتیم تا رسید شنبه خونینی که ندا آقا سلطان کشته شد
A brutálisan meggyilkolt fiatal egyetemes talány Neda Rasultán a zöld mozgalom szimbólumává vált. A Neda haláláról készült videó bejárta a világot.
جمعیت زیاد بود مردم طوری که اصلا مأمورا نمیتونستن مقابله بکنن من وسط میدون بودم دور این دایره اصلی وسط میدون که این ماشین دقیقا شاید بگم یه سه قدم با من با این فاصله رد شد که من خواهم چون کشیدم کنار به من نخورد و دیدم که به یه قسمت میدون گیر کرده من فکر کردم که ماشین اشتباهی حتی رو جدول میدون اما وقتی ماشین دنده عقب اومد دیدم که زیرش یک پسری افتاده که این ماشین از روی اون داشت رد میشد راننده یک تک یک تک نفر بود راننده که درجه دار بود. من فکر کردم اشتباهی خورد که بره بدنده عقب که بره، ولی دوباره کارش تکرار کرد و از روی اون بچه سه بار رد شد کاملا.
3 times they
yes.
ran over the little
yes.
boy.
3 times intentional.
Oh my god.
آخرین سری انگار مثلا تمام عقدهش رو میخواست رو اون خالی کنه که مطمئن بشه که اون مرده. اول من فکرم داداشم چون برادر منم اونجا تو جمعیت بود، ولی اصلا واسم فرار نمی کرد. یعنی انگار که خود برادر خودم این اتفاق افتاده که آخرین سری من سرش رد شدن مرد داشته ترکید و من دیگه از هم نیچی یادم نیمه چون مش کردم. آخرین روزی بود که ما رفتیم بیرون بعد از اون دیگه حکومت نظامی محض بود و یک ساله که داره میگذره از این اتفاق. ما هستیم ولی خیلی ها بیگناه مردن. اون آدم میتونست من باشم یا هر کس دیگه ای که با هزار تا امید هر روز از در خونه میمد بیرون تا شاید صداش به جایی برسه که نرسید.
We have to participate in a revolution, a white revolution.
What do you mean by white revolution?
White revolution is not green. It's not Islamic. It's a republic.
Okay. If
I think that we have to do something different, like sanctions. For example, we won't go to their places. We don't participate in the concerts. We don't buy products of the government. Products who advertise in a lawyer media. First, we should have unity,
yeah,
great participation in sanctions of governments.
Do you have a cross in
yeah.
your neck?
I am a believer.
You're a Christian?
Yeah.
Really? And how do they treat non-Muslims in this country?
We shouldn't speak. We shouldn't be a missionary.
But you can go to a church if you want?
Yes, we go to church weekly. If I speak and be a missionary, they arrested. And just because there are many male people that grow to Jesus, just because they think that this is the freedom.
A filmfesztivál külföldi vendégeiről készül éppen csoportkép, a szervezők igyekeznek az ország legszebb arcát mutatni nekünk, a tüntetésekről és a véres megtorlásról persze egy szó sem esik.
A fesztivál egyik legnagyobb eseménye, amikor bemutatják a nemzetközi vendégeknek az iráni mozi idei büszkeségét, a Salamon királysága című filmet. Óriási költségvetésből készült látványos nagyjátékfilm ez, melyben a zsidók egy része a sátánt imádja, és Salamon, akit a muzulmánok is prófétának tartanak, a végsőkig kiélezett csatában szabadítja meg a népet az ördög követőitől. A vetítés után a rendezővel is találkozhatunk.
مشکلات روحی و روانی که بشر امروز داره و پیشرفت شیطان پرستی سیتانیسم توی جوامع غربی و حالا شرقی حتی، ما نیاز داریم که دو مرتبه برگردیم و بنیانهای فکری خودمون رو در کتاب مقدس پیدا کنیم. We have got an enemy, invisible enemy. That's what the Quran says. Yes?
Thank you. I'm wondering about the symbolic of the dead today.
همینطور ما الان از مردم فلسطین در مقابل سهیونیستا داریم حمایت میکنیم و ما با سهیونیستا مخالفیم، نه با هیچ یهودی. یهودی برادرای دینی ما هستن، برادرای دینی ما هستن.
Az iráni rezsim kegyelt filmrendezője után kíváncsiak lettünk azokra a művészekre is, akik elmenekültek Iránból. Közülük sokan itt, Párizsban telepedtek le. Az otthoni körülményeket és a rezsim cinizmusát jól példázza, hogy sokáig egy vak cenzor döntött a filmek sorsáról, akinek a vetítés közben a munkatársai súgták a fülébe, hogy éppen mit látna a vásznon.
90-es évek enyhülést hoztak a filmeseknek, egészen Ahmadinejad elnök feltűnéséig. Párizsban Rafi Pitz miatt jövünk. Ő volt az első nyugaton élő iráni filmrendező, aki a 79-es forradalom után hazament, és francia koprodukcióban filmet forgatott. A művészek egy darabig viszonylag szabadon dolgozhattak. Ebben az időszakban lett naggyá az iráni mozi.
De a szabadságnak újra vége. Iránban több rendezőt bebörtönöztek, az emigráltak közül meg sokan nem mernek hazamenni. Rafi Pitz sem.
This is it. This is it. Jean Seberg was standing here. Belmondo was lying there. And that was called Breathless. Jean Seberg, Belmondo, ladies and gentlemen, here we are.
But no, that's Hitchcock, actually.
Legújabb filmje egy éjszakai portásról szól, aki nemrég szabadult a börtönből. A főszereplő feleségét véletlenül megölik a rendőrök a tüntetőkkel folytatott harcban, a kislánya eltűnik. Nem tudja feldolgozni a tragédiát, mindent elvesztett.
Pár nappal azután, hogy Rafi Pitz elhagyta Iránt, a film gyakorlatilag valósággá vált. Ő volt a legjobban meglepve. A provokatív filmet a Berlinale közönsége láthatta először. Iránban természetesen azóta sem vetítették.
Everything with this film has just been coincidence. You want to make something that shows that our society is a time bomb society. It's about to explode. That's what you feel as a filmmaker. And everything gets very twisted. This was because then you realize that you're not alone and that there are millions of people who feel the same way. A lot of people started to assimilate the death of the wife to Neda Rasultan. The actress who played the role had to say that she was alive, you know, to convince people. Also, it's a film about what happens if you can't express yourself. You end up blowing up because it's an unhuman thing. Censorship always existed, pressure always existed. This isn't anything new, everybody's used to it. The fact that filmmakers want to say things that they're not necessarily allowed to say has always existed also. There are a lot of films that have been confiscated, they exist. But never in our history has anybody been put to prison for a film that they've made, let alone a film that they haven't made. There's nothing they can do to stop the country from changing.
That's the thing.
They need to wise up, because you know, if you just go by figures, like I say, 70% under the age of 30, how do you think you're going to stop that? As filmmakers, all we're trying to say is, you know, you hold up a mirror onto society and you say, take a look, see what you see, you know? But when you hold up the mirror, if the person looking in the mirror finds himself ugly, that's not... the filmmaker's fault.
What is the real message from the system side, from the government side?
They want to make sure that everybody in the film industry is afraid and create fear within the population of the consequences that might be waiting for them. I'm not a political person. I don't belong to any political party. But there is no way I'm going to let a fellow filmmaker go to prison for something he hasn't done.
Márpedig Iránban éppen ez történt. Egy még el sem készült film miatt zárták börtönbe az azóta biztosan a legismertebb iráni filmrendezőt, Jafar Panahit. 3 hónapig tartották rács mögött.
Az utolsó Iránban töltött éjszaka indultam Teheránból, hogy 6 órás autóútra a fővárostól vidéken várjam a filmrendező hívását. Nem véletlenül az utolsó éjszaka utaztam, nem véletlenül csak ő tudja az én számomat. És nem véletlenül nem a lakásán, hanem egy gyönyörű ősi városban találkozunk majd. Jafar Panahit folyamatos megfigyelés alatt tartják a hatóságok.
Itt állok Eszfahán mecsetének a közepén, és nem kell mikrofont használni, akármilyen messze lehet a kamera, mert úgy van megépítve ez a mecset, hogy ha a kellős közepére áll az ember, akkor betölti a hangja az egész teret. És a csettintés is, ez is visszhangzik. Nem ezért vagyunk itt, bár Eszfahán a világ, nem csak a közepén, hanem az egész világ legfényűzőbb városa volt úgy fél évezreddel ezelőtt. Most minket azt adott ide, hogy éppen itt forgat Irán leghíresebb filmrendezője, aki nemrég szabadult a börtönből, nem mondhatom a nevét, mert a mecset tényleg nagyon visszhangzik.
Jafar Panahi hívására órákon át várok, hogy megmondja a találkozó pontos helyszínét. Addig van időm körülnézni az ősi Eszfahánban. Az iráni filmrendező ügye azért ennyire kényes itt, mert ő az egyik olyan ellenzéki, akinek a történetét az egész világ ismeri. Velencétől Berlinig rengeteg díjat nyertek a filmjei, amikor pedig börtönbe zárták, Hollywoodtól a Cannes-i filmfesztiválig, az egész filmes világ egy emberként állt ki mellette. Éppen ezért akarja távol tartani a rezsim a nemzetközi médiától, hogy ne készüljön róla felvétel, amely aztán kijut az országból. Azt sem tudhatom, hogy közvetlen környezetében kiben bízik meg, ezért rejtett kamerával érkezem a találkozóra. A helyszín egy eszfahani belső udvar, éppen filmet forgatnak. Nem Panahi, hanem az egyik kollégája. Amikor elmondom, hogy ki vagyok, megkér, hogy a kamerát csak a tetőn vegyem elő, ahol már nem látja a lent is tám.
Az színámai man biterszen, színámai estemai man biterszen, ke... در واقع انعکاس واقعیت‌های جامعه هستش و اونا تصورشون و ترسشون از اینجاست که ما هر جا که باشیم میتونیم این تصویرگر واقعیت‌ها باشیم. وقتی من دیدم از راه‌های قانونی نمیشه دیگه فیلم ساخت، به اجبار مجبور شدم که یک فیلم کاملا زیرزمینی با یکی از دوستان مشترکاً کارگردانی کنیم که اکثر لوکیشنش در داخل خونه خودمون بود که ما حدود 30% فیلم رو گرفته بودیم که ریختن خونه و ما رو گرفتن و زن و حتی زن و بچه من هم گرفتن، تمام کل گروه فیلم برداری گرفتن که من از گروهی حمایت نکردم یا از شخص خاصی حمایت نکردم، وقتی حتی من خودم تو انتخابات رأی ندادم، اما وقتی دیدم 3 میلیون نفر اومدن بیرون و اعتراض کردم بر یک مسئله ای، من باید دیگه طرفداری اونها رو میکردم، به دلیل اینکه میگم اونها چه حرفشون درست باشه چه حرفشون غلط باشه، هر دولتی هر کشوری باید گوش کنه که اونها چه میگوین و بر اساس خواسته اونها عکس عمل نشون بده، نه اینکه بریزه تو خیابون بزنه بکشه و اونها رو به زندان ببره. ما در تاریخ سینما ایران هرگز نداشتیم که فیلمساز رو به جرم ساختن فیلم به درون زندان بندازن و این توی سیستم شک گرفته. و
Jafar Panahi نم اک نیل کل فیلت. A találkozásunk után nem sokkal megszületett az ítélet.
Természetesen nem az interjú miatt, hiszen az mostanáig senki sem láthatta. Panahit 6 év börtönre ítélte a bíróság, és 20 évig nem csinálhat filmet. Ezért a Párizsban élő filmrendező Rafi Pitz levelet írt az iráni elnöknek.
I think if someone like Mr. Ahmadinejad thinks that the revolution is about not having freedom of speech, then he should say it. Mm-hmm. And say it out the way he believes it. Mm-hmm. If that's what the revolution is, if he thinks that the revolution is having people imprisoned for having made a choice for their own country, then I think he should say it. And for me, it's just a letter that asks questions. And when I make films, I ask questions. And I don't think there's anything wrong with questions. And so my questions are, do you think there is anything wrong in wanting to understand why people died in our last elections? Do you really believe that our country is unaware of the violence the election results caused? Is it a crime for Panahi to want to make another film? Is it a crime for Rasulov to question reality? Is it because filmmakers want to hold up a mirror on what has happened to society? Are you afraid of a point of view that might contradict yours? In which case, please answer the question. Why did we have a revolution? That's the main basis of the letter. It's I'm only doing what is fair. I haven't done anything illegal. But then who has done anything illegal? You know, and everybody's being crushed for it. Mm-hmm. Do they want us to do something illegal? Is this what they mean by this? You know? What I love about Jafar is that he is extremely sincere in his vision. You know, he doesn't pretend. We live in a world where everything's either politically correct or everything is dressed up. With him, nothing's dressed up, and he's very direct. And I think that's probably why he's having all the problems. You know, he will never censor himself. And whatever they do to him, he'll still say what he needs to say.
اما خب وقتی تو فضای زندان هستی، وقتی تو میبینی همه چی شرایط سخته، وقتی میبینی که مثلا حتی تو رو تهدید میکنن که تو در اینجا فیلم ساختی و میرن خانوادت رو تهدید میکنن، وقتی به من میبرن بازجویی و به من میگن که خانوادت هم میاریم اینجا زندانی میکنیم، خب اینا تاثیر میذاره و به همین دلیل بود که من اعتصاب قضا کردم و به سینما قسم خوردم که دست از اعتصاب قضا بر نمیدارم تا شرایطم رو اونا بپذیرن. و چون تنها چیزی بود که اعتقاد و باور کامل داشتم بهش و به این قسم خوردم.
One more question. What is your vision on Iran? Will it change? If yes, how will it change? How can it change? And what can be your role in it?
ببینید، تغییر به نظر من اتفاق افتاده، یعنی امکان داشت 30 سال دیگه هم بگذره و این اتفاقی که پارسال افتاد اتفاق نیفته. در درون یک سیستم، در درون یک نظامی تنش افتاده، در درون یک نظام الان مطرح هستش که این سیستم به این شکل نمیتونه ادامه بده. میتونه چند سال دیگه، چندین سالهای دیگه بتونه با زور، با یک شکل حکومت امنیتی بتونه ادامه بقا بده، ولی این نمیتونه مادام چیز باشه. اونجا هم گفتم که من عاشق کشورم هستم و محاله که کشورم رو ترک کنم، جای دیگه زندگی کنم. من همینجا زندگی خواهم کرد و همینجا خواهم موند. و
Panahi próbál kiállni a jogaiért, fellebezett az ítélet ellen, de a jelen állás szerint 6 év börtön vár rá. A következő 20 évben nem készíthet filmet, és nem nyilatkozhat külföldi újságíróknak.
Ha minden így marad, Panahi talán élete végéig nem forgathat filmet. Ha minden így marad, ahogy mi most láttuk Iránt, az ellenzéki aktivisták talán sohasem vállalhatják majd az arcukat. Az emigrációba kényszerült művészek sosem térhetnek haza, és a titkos fotostúdióról sem mondhatjuk el senkinek, hogy hol van.
A föld alatti ellenzéki mozgalom, vagy ahogy ők hívják, a Green Movement, továbbra is hallatja a hangját. A világ Iránról sem mondhatja most már azt, hogy nem tudta, mi történik itt.
Miközben a nyugati világ atomháborútól tart, talán jogosan, itt él 75 millió ember, és egy jó részük állítja, hogy aki őket képviseli a nagyvilágban, Ahmadinejad elnök, valójában nem őket képviseli, hiszen ők meg se választották, és kéretik nem az őket is elnyomó rezsim alapján megítélni az országukat.
Viszont a világ csak azt hallja, amit a hatalom mond, hazudik vagy fenyeget, így aztán továbbra is nagyon sötét a kép nyugaton Iránról. Ez a kép mutathatna egy ősi perzsa kultúrát, egy gyönyörű és modern országot is, de jelen pillanatban olyanok irányítják, akikről nem tudni, hogy mit kezdenének egy atombombával a kezükben.
Addig, ahogy a Párizsban élő filmrendező Rafi Pitz mondta, Irán egy időzített bombán ül. De ő nem az atombombára gondolt, hanem az egyre fiatalabb társadalomra, amely már nem emlékszik a sah idejére és a nagy iráni forradalomra. Csak az elnyomásban van része, amiből egyre inkább elege van.
Aki bizakodik, Panahi, Pitz, a zöld mozgalom, emiatt meri remélni, hogy Iránban nem marad minden a régiben. Nem marad minden úgy, ahogy most van.
That part?
Yes, very good, very good.
But you, okay, I hope it's not kind of an inspirational
no,
thing.
I never do that.
Okay. Thank you.
You're welcome.
Hogy volt? Garas Dezső televíziós felvételei. A műsorral a néhány napja elhunyt színész legendára emlékezünk. Hogy volt? Garas Dezső emlékezetes televíziós szereplései. Holnap 21 óra 55 perckor az M1-en.
Azt mondod, hogy töhötöm ezért reinkarnációja vagy.
Nem, én vagyok és kész.
Mennyire tudok én valakiből úgy hülyét csinálni, hogy az még ne tűnjön szándékosnak.
Fekete Pákó elveszik a Fertő-Hansági Nemzeti Parkban. Anetkának az űrrepülő lekésése miatt megszakad a szíve.
Teljesen úgy érzem magam, mint egy viriházban.
Négy szellem. Pénteken 22 óra 5 perckor az M1-en.
Magyarország, szeretlek!
Új év. Új harcmodor.
Harc lesz, anyukám, harc lesz.
Apukám, fekve minden férfi ugyanakkora.
Vajon kinek hoz szerencsét az új játékstílus? Váratlan kérdések.
Mi van?
Gyors válaszok.
Azt néni kérdett, azt.
De ki nevet a végén?
Hoppá!
Magyarország, szeretlek. Vasárnap, 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ki vagyok rúgva. Így van.
A sors nem más, mint egy ajtó. De rajtad áll, hogy belépsz-e rajta, vagy visszafordulsz.
Ha elérem azt a nyavajás metrót, az egész nem így alakult volna.
Van úgy, hogy épp akkor potyanak valaki életébe, amikor az illetőt fel kell vidítani.
Az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow főszereplésével. A nő kétszer. Vasárnap 21 óra 30 perckor az M1-en. Lionel Messit harmadszor is a világ legjobbjának választják. Ki lesz az év futballedzője? Kié a legszebb találat, melyet Puskás díjjal jutalmaznak? Az aranylabda csak a legjobbnak jár, de a foci mindenkié. FIFA gála. Közvetítés Zürichből. Hétfőn este élőben az M1-en.
Ezt a gyereket mi lelte?
Most sokkal olcsóbb volt.
Spóroljon okosabban. E hét csütörtöktől a füstölt trapista 200 forint, az őszi barack nektár szintén 200 forint.
derékfájásom néha nem csak nekem okoz nehéz perceket. A Voltaren Emulgel egyedülálló formulája a probléma forrásánál csillapítja a fájdalmat és csökkenti a gyulladást, hogy a nehéz helyzetek se jelentsenek akadályt. Voltaren Emulgel, a mozgás öröme. Az első számú vén nélkül kapható fájdalomcsillapító gél a magyar piacon. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.